másodikat kiadjunk, mert a nyolcadik... Bekapcsoltam? A nyolcadik fejezet tett már egy korábbi részekben részletesebben vettük. A lámpatartó és a léviták szolgálatba állításáról van ott szó, és ezért a kilencedik résszel folytatjuk. És az első verstől, tehát a 4 Mózes 9.1-től 14. versig olvasom az igét, akinek van Bibliája. Keresse ki nyugodtan. 4 Mózes 9.1-től 14-ig. Ezután így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai pusztában, a második év első hónapjában, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. Készítsék el Izrael fiai a páskát a megszabott időben. Ennek a hónapnak a 11. napján este felé készítsék el a megszabott időben. Egészen a rávonatkozó rendelkezések és végzések szerint készítsétek el. Megmondta tehát Mózes Izrael fiainak, hogyan készítsék el a páskát. Elkészítették a páskát az első hónap 11. napján, este felé a Sínai pusztában. Pontosan úgy jártak el Izrael fiai, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Néhány férfi azonban tisztátalan volt emberi holttest miatt, és így nem készíthették el a páskát azon a napon. Ezért Mózes és Áron elé járultak azon a napon ezek a férfiak, és ezt mondták. Mi emberi holttest miatt tisztátalanok vagyunk. Miért rövidüljünk meg azzal, hogy nem mutathatunk be áldozatot az Úrnak a megszabott időben Izrael fiaival együtt? Mózes azt felelte nekik, várjatok, míg meghallom, mit parancsol rólatok az Úr. Az Úr így beszélt Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy ha valaki holttest miatt tisztátalanná válik, vagy messze úton van közületek, vagy utódaitok közül, az is készítsen páskát az Úrnak. A második hónap 11. napján este felé készítsék el ezek, és kovásztalan kenyérrel meg keserű füvekkel egyék meg. Ne hagyjanak belőle reggelre, és a csontját se törjék el. Pontosan úgy járjanak el, ahogyan a páskára vonatkozó rendelkezés szól. De ha valaki tiszta, és úton sincs, mégis elmulasztja a páska elkészítését, azt az embert ki kell írtani népe közül, mert nem mutatott be áldozatot az Úrnak a megszabott időben. Az ilyen embernek bűnhődnie kell. Ha jövevény tartózkodik köztetek, és elkészíti az Úr páskáját, ő is a páskára vonatkozó rendelkezés és végzés szerint járjon el. Ugyanez a rendelkezés vonatkozik országotokban a jövevényre is, meg a benszülöttre is. Ugye ez a rész, amit felolvastunk, ennek a páska ünnepének a megtartásáról szól, és azzal szeretném kezdeni, hogy ez a fejezet egy hónappal korábban kezdődik, mint hogy az egész könyvvel kezdődik, mert az a negyedik rész, vagy negyedik könyv első részének első versében azt olvassuk, hogy így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai pusztában, a kijelentés sárcában a második év második hónapján elején, aztán, hogy kijöttek Egyiptomból. És ugye az az első gondolat, hogy hát most miért kellett ezt fölcserélni? És az indokot én nem tudom, csak annyit mindenképpen meg kell állapítanunk, és ezt mások is megállapították, hogy a Biblia nem történelemkönyv, nem útleírás, nem is kronológikus sorba van rakva sokszor az ige, ezt láttuk már a eddigi tanulmányozásunk során is, de itt is nyilvánvalóvá válik, hogy Isten valamilyen oknál fogva ezt az időpontot, hogy így mondjam, nem vette figyelembe, és egy korábbi időpontról beszél itt a 9. részben, mint ahogy elkezdte a 4. könyvet. Aztán eszembe jutott az is, hogy ugye ráadásul, ahogy a 4. részt olvassuk, de a 2. résznek is vannak ilyen részei, amilyen leíró részleteket olvasunk, amiben arról beszél a Mózes, a Szentíró, hogy hát mi történt az Izrael népével, és egyszerűen leírja ezeket. De ez mégse napló. Ez nem napló, hanem Istennek a szava. És olyan jó volt most ebből a szempontból nézni, nem csak az időrendiség miatt is, hanem hogy amit olvasunk, az nem csak egy csupán egy leírás. A 2 Péter 1.20-ban olvasjuk ezt a mondatot, nagyon jól ismerjük, de valahogy olyan erősen kiemelkedett most a szöveg részből, amit úgy szeretnék lassan is olvasni, hogy mit mond Péter, hogy mi az Istennek az igéje. Hogyan gondolkozzunk róla, kik azok, akik ezt szerezték, milyen motívumból, ki indított őket, és mi által. És ez azért nagyon fontos, mert nem azért, mert mi most kételkednénk az igének bármelyik szövegében is, de talán még jobb ráfókuszálni arra, hogy az Istennek a szava az más, mint egy leírás, egy történelmi könyv. Azt mondja itt az ige, hogy mindenek előtt tudnotok kell, mondja a zsidóknak, mert a szobrányban jövő zsidóknak írta Péter, mert hogy az írás egyetlen proféciájával sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Mintha Péter előre látta volna a biblia kritikusoknak a nagy sorát, a sok kétkedőt, a szőrszálhasogatót az írással szembe. Ugye azt mondja, hogy nekem így fordítottam ezt le magamnak, ezt a mindenek előtt tudnotok kell, mintha azt mondaná, vésétek az eszetekbe. Hogy miről is van szó. Azt mondja, hogy a kijelentés vagy profécia sohasem önkényes magyarázat, nem saját elképzelés, aki ezt elmondta vagy leírta. Sohasem emberi akaratból van, tehát itt nincs se reklám, se politika, se különböző érdekek, csak az Istennek az akarata. És akik szóltak, azokat Isten küldte, és nem is akárhogy szóltak. Mert ugye voltak olyanok, akiket Isten küldött, de valamiért felfüggesztették ezt a küldetést. Lásd Jónást. Tehát ő Istentől küldött volt, de egy darabig ezt azért kiiktatta. Mármint, hogy a Szent Szellem által szóljon. Aztán szólt Szent Szellem által, és annyira jól szólt, hogy egy egész város megtért. Ráadásul nem is akármilyen város, hanem Ninive városának a lakosai, nagy városa. És ugye ez olyan jó látni, hogy Istennek ilyen gondja volt az ő igéjére, amely az egész emberiségének a javára és üdvösségére iratott meg. Aztán azt olvassuk a következő gondolat itt még a Páska előtt, hogy azt olvassuk, így beszélt az Úr Mózeshöz, pont, hogy kijöttetek Egyiptomból. És néztem, hogy több helyen erre hivatkozik Mózes, vagyis hát nem Mózes, hanem hogy Isten, hogy kijöttetek Egyiptomból, és akkor mond valamit, hogy azután, hogy mit kell csinálni. Ugye az Egyiptom a szolgaságháza, a 430 éves rabszolgasors keserű ideje, és az ebből való szabadulás, a megváltás volt a nép életében, és mintha onnan kezdődött volna az időszámítás. Most nem úgy, hogy akkor kezdték el a zsidók számítani, mert ők ugye a teremtéstől számítják az évüket, de itt Isten szemszögéből nézve, mintha az élet azzal függne össze, hogy mikor jöttetek ki Egyiptomból. Mindent onnan számoljatok. És ugye akkor nem kell sokat gondolkodni, hogy mi jut az embernek eszébe. Hívő emberként. Azt szoktuk mondani, hogy megszülettem annó ebben az évben. És ahogy megismertem az Úr Jézus Krisztust és átadtam az életemet, onnan egy új időszámítás kezdődött. Lehet, hogy nem tudom, hogy melyik év lett, vagy melyik hónap, melyik nap, de valaki egyszer úgy mondta egy gyülekezetben, ami nekem nagyon tetszik, hogy azt tudom mondani az életembe, hogy eddig, az életemnek eddig az szakaszáig Isten nélkül éltem, innentől pedig ő vele élek. És ez egy éles kontúr, és ugye azt szoktuk mondani, hogy amikor megtértem, elfogadtam Jézus Krisztust, megváltónak, újjászülettem. És Isten gyermeke is ehhez az időponthoz szabja a dolgait. Aztán az első Páska, ugye a 10. csapás előestén tartották, és erről szól most már a fejezetünknek a további része, és erről már beszéltünk, de azért egy kicsit szeretném átismételni, és őszintén megmondom, nem is jutott eszembe először, hogy mi a Páska, vagy a Pészach, ugye héberül a Pészachnak a jelentése, mert már ugye elfelejtettem, mert a második részben foglalkoztunk ezzel, és olyan sokat mond nekem, vagy újra sokat mondott, hogy annak a szónak a jelentése az elkerülés. Isten ítéletének az elkerülése. Akinek a házának a ajtófélfáján, szemöldökfáján ott volt a báránynak a vére ráfestve, az öldöklő angyal, vagy Isten maga azt mondta, hogy azt a házat megkíméli. És ahol ez nem volt, ott minden első szülöttet megölt Isten vagy az ő angyala. Ugye így történt az egyiptomi fáraónak a családjában, de az utolsó szolgának a házában is, és utána tudjuk, hogy a lévitáknak is a kiváltása is ezzel függött össze, hogy Isten megkegyelmezett az ő népének. Nem ír semmit a Biblia, csak úgy elgondolkoztam azon, hogy volt-e olyan zsidó, izraelita ember, aki ezt a vérre való meghintést nem tette meg. Mert ha nem tette meg, Isten nem azt mondta, hogy mert ti az ősatyáknak a gyermekei vagytok, és Izrael fiai, ezért megkegyelmezek, hanem akkor, ha a vér ott van a ajtófélfán. Reményeink szerint talán nem volt ilyen balga ember, aki megpróbálta ezt kihagyni az ő életéből. És egy röviden azért szeretném, hogyha a második könyvből egy rövid részletet elolvasnánk, a 2 Mózes 12-ből egy pár verset, 14-től 20-ig, és aztán majd a 25. verset és a 31. verset fogjuk, vagy 44. verset fogjuk felolvasni. Egy rövid ismétlésképpen csak. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre, örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek, még az első napon távolítsátok el a kovászt a házatokból, ki kell írtani Izraelből mindenkit, aki kovászosat eszik, és az első naptól a 7. napig. Az első napon tartsátok szent gyülekezést, és a 7. napon is tartsátok szent gyülekezést. Semmiféle munkát ne végezzetek azokon, mindenki csak annyi munkát szabad végezni, amennyi az étkezéshez szükséges. Tartsátok meg a kovásztalan kenyer ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt a napot nemzedékről nemzedékre, örök rendelkezés szerint. Az első hónap 14. napjának estéjétől kezdve egyétek kovásztalan kenyeret a hónap 21. napjának estéjéig, 7 napon át ne lehessen kovászt találni a házatokban, ki kell írtani Izrael közösségéből mindenkit, aki akár jövevény, akár ország születte, aki kovászosat eszik. Semmi kovászosat ne egyetek, kovásztalan kenyeret egyetek, bárhol laktok. Ez a 20. versig, és utána a 25. versben, amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És a 44. vers, de bárki pénzen vásárolt szolgája ehet abból, ha körülmetélték. Itten egy kicsit a későbbi időszakról olvastam, nem a páskabáránynak a teljes elrendelését, de azt tudjuk, hogy ezen a napon kellett ugye ezt a bárányt feláldozni, amelyik egyéves volt, hím volt és teljesen épp volt, és ekkor kellett ezt feláldozni, és ennek a vérét kellett a szemöldökfára felkenni. Aztán, amit most a 9. részben olvastunk, ezt úgy nevezik a zsidó kommentárok, hogy ez ilyen pótló, vagy második pészáknak nevezik, mert ugye azzal álltak elő a izraeliták néhányan, hogy tisztátalanokká lettek a holttest által, és ezért nem szeretnének kimaradni ebből a páska ünnepségből. És amikor ezt olvassuk, akkor még a 44. versre szeretnék egy egész kicsit visszatérni, hogy a Páska ünnepet csak azok vehettek részt, akik zsidók voltak, vagy ha jövevények voltak, de körül voltak metélve. És ezt a magyarázatot a zsidó kommentárban olvastam, ami olyan csodálatosan összecseng ez a magyarázat azzal, amit mi gondolunk és hiszünk az újszövetségi páskabárány feláldozásával, az Úr Jézus Krisztus halálának és feltámadásának a jelképeként. Azt mondta, hogy ez a gondolat, hogy a körülmetélés és a Pészak szorosan egymáshoz tartoznak. Az előbbi Izrael kiválasztottságának a jele és jelképe Isten szövetségének népével. Az utóbbi annak a szimbóluma, hogy Isten a maga részéről betöltötte a szövetséget. Tehát egyik oldalról a szövetséget jelképezi, hogy azt megkötötte az emberiséggel, itt ebben az esetben a zsidó néppel, a Páska pedig annak az a jelképe, hogy ő be is töltötte a szövetséget, mert egy helyettes áldozat miatt nem kellett meghalni egyetlen egy zsidó embernek sem. És ezt ugye a keresztény ember még inkább jobban érti és tudja, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel, az emberiséggel, Ábrahámon keresztül, a hit atyával, hogy mindenki csak hitáltal mehet az atyához és lehet az ő közelségébe, és az Úr Jézus Krisztus pedig azt a szövetséget betöltötte, mert mi képtelenek voltunk rá. Képtelen volt a zsidó ember, képtelen volt a prozelita, képtelen volt bárki, jó szándékú ember, aki be akarta tartani Istennek a törvényét, mert az, ahogy ezt aztán megtudtuk Pál apostoltól, idézőjelben, ugye csak az Úr Jézus Krisztusra vezérlő mesterré tudott válni, abból senki nem tudott üdvözülni, hogy betartotta, hanem Istennek, hogy így mondjam, volt kénytelen még ezt is betölteni. Aztán egy olyan gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami csak egyetlen egy mondat szerepel itt, de úgy megálltam felette, amikor ez a néhány ember oda megy Mózeshez és Áronhoz, és amit Mózes mond, ugye azt mondja, hogy várjatok, még meghallom, mit parancsol rólatok az Úr. Első gondolat rögtön az, hogy nem a tapasztalatból, nem a rutinból, hanem időkérés. Azt mondja, hogy várjatok. Nem játssz el a biztos és magabiztos vezetőt, akinek tapasztalata van, isteni megbízása van, ezt mindenki tudja Izrael népéből, hanem várja Isten szavát, hogy ő mit parancsol. És megmondom őszintén, eszembe jutott a testvérünknek a szava, amikor megkértük az idei csendes hétre, hogy vállalja el a szolgálatot, és azt mondta, egy kis időt kérek, meg kell beszélnem az Úrral. Ez teljesen analóg ezzel, nem tudom, hogy ő gondolta erre, de ezt mondja Mózes. Nem én adok választ. Nem is a jó indulatomon, most gondolok a Scott testvére, tehát nem az én jó indulatomon múlik, hogy most igen, nem, hanem én szeretném megérteni, mit akar mondani ebben az esetben az Úr. Nyilván ez egy nagyon konkrét és sokszor nehéz helyzetben kell ilyenkor választ adni, de egy valamit mindenképpen látni kell, hogy nem kell kapkodni ezzel. És utána eszembe jutott a Nehémiásnak a helyzete, a Nehémiás második rész, 4.-5. versét, hogyha föllapozzuk, akkor ott is egy olyan helyzet van, ott még talán még kevesebb idő áll rendelkezésre, mert megtudja azt, hogy hogyan néz ki Jeruzsálem, és annyira összetört alatta, hogy a király is észrevette, hogy itten nem beteg ez az ember, akkor valami történhetett, és megkérdezte. Akkor a király ezt kérdezte tőle, mit kívánsz te át? Én pedig imádkoztam a menny istenéhez, majd ezt mondtam a királynak, ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Júdeába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Hát ez pont ugyanaz a történet, csak itt úgy tűnik, hogy nincs annyi idő, mint Mózesnek, mert a király megszólítja, és nem ilyettében mond egy választ, hanem egy fohászt küld Isten felé. Tehát ebből azt akartam kihozni, amit olyan nehezen fog az én kis agyam, hogy amikor ilyen szorult helyzetben van, az ember egy kicsit ilyen ösztönösen cselekszik. És hogy Isten embereként, gyermekeként olyan jó az, hogyha azt érzékeljük, hogy milyen jó az, hogyha először Isten elé megy. Az a kérésünk is, hogy Uram, jaj, most mit kell csinálnom? Mert ha én nagyon tudom, hogy mit kell csinálnom, az már úgy gondolom valahol a tévejgésnek egyik válfaja vagy lehetősége az én életembe. Olyan kérdést tettem föl magamnak, a testvérek elgondolkodhatnak rajta, hogy amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, vagy időben, vagy témában, milyen gyorsan döntünk. Mennyire fontos számunkra az, hogy Isten mit mond. Mert ugye azt mondja Mózes, megvárom, még meghallom. Egyrészt, hogy Isten szól, és ebben a témában mit fog mondani. És egy kicsit olyan érthetetlen számomra, hogy ahogy hallgatom a Bibliát a kocsimba, mert megvette a lányom, és az evangéliumot szeretem, mert valahol olyan jók, hogy föltesznek egy kérdést az Úr Jézusnak, és ő megválaszol. És annak a 90%-a a föltett kérdéssel nem passzol. Tehát, hogyha külön föltenném a kérdést a hallgatóságnak, és külön a válaszokat, az nagyon kéne ismerni a Bibliát, hogy tudja az ember, hogy melyik kérdése mi a válasz, mert önmagában nem logikusan következik. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy Isten úgy válaszol, ahogy mi szeretnénk. Nehémiásnál, hogy így mondjam, ez bejött, és Isten azonnal válaszolt, Mózesnél nem tudjuk, hogy hogyan volt, és más esetekben is olvasunk ilyenről, hogy valamilyen módon várakozni kell azzal kapcsolatban, hogy Isten szól. És ugye itten a lényeg számomra, amit Mózes olyan szépen kifejezett, hogy várjatok, míg meghallom, hogy mit parancsol az Úr. Hát ugye ennek nem sok keze van a Páskához, de valahol olyan jó volt látni, hogy ez a sok tekintetben példa értékű Mózes ebben a témában is előttünk jár, és Isten szerint való kedves férfiúként járt el, mint Izrael vezetője. Aztán még egy kérdést felírtam. Mit teszünk azért, hogy meghalljuk az Úr szavát kérdéseinkre? Mert épp azért, miután valahol azt írja az ige, hogy Isten rejtőzködő Isten, vagy én talán úgy fogalmaznám, hogy a mi fülünk nem eléggé éles arra, hogy meghallja az ő szavát, hogy vajon elsiklok-e a fölött, hogy mit válaszol. Most van az életemben valami, amire nagyon nem tudom a választ. És rájöttem, hogy csak azért imádkozom, hogy megoldódjon a helyzet. De hát lehet, hogy nem ez az én részem, hogy Isten valakinek az életébe kicsit forgassa az ügyet, és az embert ráállítsa a helyes útra, nyilván az lenne a legjobb, hanem hogy én mit tehetek. És rájöttem, hogy ezért nem sokat teszek. És amikor a hitetlen rokonaimra, vagy családtagaimra gondolok, akkor talán ezt is oda lehet tenni, hogy mit teszek azért, hogy megtudjam, hogy Isten mit akar rajtam keresztül. Mert az igé, nem az a kérdés, hogy meg akarja téríteni, vagy szeretné-e, hogy megtérjen, nem ez a kérdés. A hogyan, azt nem tudjuk, de nagyon. Aztán azt olvassuk ugye itt a történetben, vagy a leírásban, hogy ha valaki tisztátalan volt ezen a meghatározott napon, akkor, hogy így mondjam, egy hónap múlva eltolták ezt a dolgot. Azt nem tudom, hogy ha akkor is tisztátalan lett, akkor mit csinált, de úgy látszik itt ez volt a lényeg, hogy volt egy ilyen helyettes nap, ilyen, amikor ha valaki a rendelt időben tisztátalan volt, vagy messzi úton volt, és nem tudta ezt megtenni a családja körében, akkor így kellett eljárni. Azt mondják a zsidó kommentárok, hogy az, amit a második könyvben olvasunk Páskáról, az igazából az volt a kezdet, és ez pedig, amit most, illetve a kezdet volt, és a Kánaánba való bemenetelre is érvényes volt, ez pedig itt a pusztában volt egy kiegészítés, mert ugye azért elég sokáig még járták ezt a vidéket, és arra vonatkozott ez a rendelkezés. Nyilvánvalóan ezt aztán összefésülték. Aztán van egy olyan döbbenetes rész, ennek nem tudtam utána nézni, hogy azt írja itt a Biblia, hogy aki viszont nem volt tisztátalan, nem volt úton, tehát ott volt a Izrael népe között, a táborban volt, vagy majd annak idején a Kánaán földjén is, ott volt, semmi sem akadályozta, és ő Isten gyermeke, és ezt a Páskát, ünnepét elmulasztja, azt halállal kell büntetni. Nem tudom, hogy volt-e ilyen Izraelben, arról viszont olvastam már, hogy ugye a 10 parancsolatban, a 10 ígében volt olyan, ugye, hogy ha a magyarázatban, hogyha valaki csúnyán bánt, vagy beszélt az ő édesapjával, édesanyjával, akkor azt meg kellett kövezni, és a zsidó kommentárok azt írják, hogy nem nagyon volt ilyen a Izraelben, hogy emiatt valakinek a gyermekét megkövezték volna, és erről se tudtam meg többet, hogy vajon volt-e ilyen, hát nem is lehetett könnyű. Nem lehetett könnyű, és nekem van egy nagyon negatív, de valahol belülről nagyon pozitív emlékem a régi gyülekezetből, hogy egy testvért úgy döntött a közösség, és miután abban a gyülekezetben idézőjelben korábban sok volt a koncepciós kizárás, úgy döntött a tagság, hogy többet nem zárhatnak ki csak vezetők gyülekezeti tagot, hanem a teljes közössége. És volt egy valaki, aki házasságában ott hagyta a férjét, vagy a házastársát, és utána valaki összeállt, és ezből nem tudott, nem akart helyreállni, és akárhogy próbálkoztunk, nem ment, és akkor összeült a gyülekezet, és volt egy néni, egy hölgy, aki azt mondta, hogy, és sírva mondta, nem tudunk valamit, hogy ne kelljen kizárni. Én még ilyen idézelbe pozitívan nem éreztem magamat, mindamellett, hogy én is meg voltam törve, hogy valakit azért ki kell zárni, mert telibe keresztül megy Isten útjának, és mégsem kilöktük, hanem kerestük az egész gyülekezet, hogy hogy lehetne ezt megoldani, és akkor ilyeneket vetettek föl, hogy nem lehetne fölfüggeszteni a tagságát. De ez is inkább az emberi kedvesség, jó indulat volt, de valahol azt gondolom, hogy Istennek tetszett, hogy nem örömmel, nem azzal a nap végre megszabadultunk, hanem úgy történt meg ez a kizárás, és reményeink szerint, hogy az az illető visszafordulhat abból az útjából, nem biztos, hogy a gyülekezethez, de legfőképpen az Istenhez kell, hogy visszatérjen az ő élete. És ugye akkor, amikor ezt mondtam, akkor ugye eszembe jutott a mi Páska ünnepünk, az Úr Jézus Krisztusra való megemlékezés. A mi úrvacsoránk azonos a Pészáknak az ünnepével, ugye nekünk nem évente egyszer, hanem a mi gyakorlatunkban két hetente, más gyülekezetekben hetente, ezt megteszik, És ugye azt mondja az ige, pontosan, mint a zsidó népnek, emlékezésképpen. Ugye az új szövetségben ezt mondja az Úr Jézus is, amikor ő is ezt a urvacsorát elfogyasztotta a tanítványaival utoljára, azt mondta, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Nyilván, hogy ez csak az övéinek szól, ugyanúgy, mint Izraelben, a Páska ünnepe, ugyanúgy az úrvacsora, a kenyértörés is csak az övéinek szól. Aztán arról is olvasunk, hogy van egy súlyos következménye, ha nem megfelelően veszünk részt benne. Az 1 Korintus 11.29-ben azt olvassuk, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli, különbözteti meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Nem becsüli, vagy nem különbözteti meg, ezek a fordításokat találtam, magyarul nem helyén értékeli Krisztus váltsághalálát. És utána azt olvassuk, hogy ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak vagy alusznak el számosan, ez a fordítástól függően, hogy melyiket írja, de azt gondolom, hogy hasonló ítélet van az új szövetségi ünnepnek a, hogy így mondjam, a helytelen használatában, mint az ószövetségben. És az új szövetségben talán annyival könnyebb a helyzetünk, hogy a 31. vers a 1 Korintus 11-ben talán magyarázatot ad, hogy miért is van ez. Az 1 Korintus 11 31-be azt olvassuk. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Számomra ez visszamenőleg magyarázza ezt az egész dolgot, hogyha mi magunk megítéljük magunkat, hogy valami rendezetlenség van az életünkben, az életutunkban, ami Istennek nem tetszik, és ezt megítéljük, akkor, és ennek a tudatában vagyunk, akkor részt vehetünk benne. Ha tudjuk, hogy nem így van az életünk, és csak azért, hogy nehogy a testvérek megkérdezzék, hogy miért nem álltál föl, akkor nem jót tettem. Mert úgy tűnik, hogy azzal függ össze, hogy az ember kegyelemre szorult bűnösként vesz részt az úrvacsorában, vagy rutinból. És ez minél többet gyakoroljuk, annál nagyobb ennek a esélye a mi életünkbe. Talán ilyen szempontból Izrael népében, hogy egy évben egyszer volt, talán ennek kisebb volt az esélye, de miután azért egy ember életében talán 30-szor, 40-szer ez előfordulhatott, mire már felnőtté vált egy zsidó ember, azért az is elég gyakori, a mi életünkben pedig sokkal több. De azt gondolom, hogy ez az ige, mind a kettő, az ószövetségi is, meg ez az új szövetségi is, azt gondolom nem elbizonytalanítani akar, hanem a helyes istentisztelet, helyes önvizsgálat felé indít meg bennünket újra és újra. És egy gondolatot írtam föl, hogy mind a kettő a hála ünnepe, és mégis a hálátlanság halált szül. Azért, ha máshonnan nem, innen mindenki, még a világi ember is gondolhatja, hogy mekkora a tét Isten szemében az Egyiptomból szabadulásnak, és a bűntől való szabadulás Jézus Krisztus halálának. Ha ilyen következményei vannak, ha csak azt mondom, hogy az ember nem különbözteti meg az Úrnak testét, és megbetegszik, vagy gyengék, vagy elalszanak, vagy meghalnak, hogy Isten szemében, ahogy szokták mondani, ez a ingyen van a kegyelem, de nem Istennek, és nem Jézus Krisztusnak. Neki nagyon sokba került. Neki az életébe került a mi megváltásunk. És innen gondolom azt, hogy nem lehet, hogy az úrvacsora vétele valamilyen liturgikus cselekedet legyen, és az úrvacsorán való részvétel nem automatikusan kedves az Úrnak. És ezt úgy gondolom, hogy jó látni az ószövetségi Pészak ünnep, Páska ünnepével kapcsolatban is, és az úrvacsora vételével kapcsolatban is, hogy talán újra és újra Isten azt akarja a szívünkre helyezni, hogy lássuk azokat a nagy dolgokat, ami emögött van, mint amit énekeltünk is, hogy Isten mennyire szeret, hogy neki mennyibe került ez, és hogy valamilyen módon az életünkben mindaz a pozitívum, ami ebben a kis részben is szerepel, az életünkben is igaz legyen. Amen.